Folytatódik a hozzá egy verset, Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor költőmata vagyok, beszélgető partnerem pedig Hevesi Kriszta. Eszembe jutott egy másik kérdés is, ami ide kapcsolódik, hogy az az ember, aki a szavak szépségét, a színek szépségét, a dallamok szépségét érti, és műveli, és szereti, az nyitottabb, és vágyja, és falja a mindenféle szépséget, mondjuk egy férfi költő esetében a női szépséget, a vállat, a hajlatot, a csípőt, a nem tudom, tehát hogy ott is a szépséget keresi, és falja. Ez az attitűd akkor megvan-e? Avagy egyébként ez mindenkiben benne van, csak mondjuk az, aki napi 8 órát dolgozik a gyárban, neki ez nem nyílik meg, ez a lehetőség. Avagy egy művésznek, ha lehetősége nyílik ilyen kalandozásra, akkor ő neki ott van a kezében egy lehetőség, mégpedig, hogy bármikor azt mondhatja, hogy de hát én művész vagyok.
Igen. Azt gondolom, hogy jobban rá van érzékenyítve a szépségre, és ez nem feltétlenül, most, hogy megint egy kicsit távolabbról induljak, nem feltétlenül, tehát hogy az érzékszerveit talán jobban használja. Jobban van ideje használni, és majd mindjárt erre szeretnék egy példát mondani. Most gondoljunk bele, hogy általában ugye ilyen nagy gurmanok is, tehát akár a jókai bableves, mixát, stb., tehát akikről tudjuk, hogy imádtak enni. Tehát, hogy ez az egyik része. Sokszor az evés szexualitás nagyon hasonló. Tehát az élet és az érzékszerveknek az élvezete. Tehát ez az egyik része. A másik talán az, hogy jobban is van idejük, és keresik is az ihletet, tehát kávéházakban. A nézelődés. Jobban van idejük rácsodálkozni a világra, észrevenni az apró rezgéseket, és akkor itt most hadd hozzam ezt a példát, ez a mindfulnessnek a terápiájában van egy ilyen példa, hogy fedezzük fel, tehát az itt és mostban, hogy valaminek mennyi gazdagsága van. És ugye tehát itt, amikor valaki 150 nádas, ugye 150 oldalt képes írni egy szeretkezésről, ugye, tehát én szexuálpszichológusként nem tudnék olyan, tehát hogy annyira a minden, tehát azt hiszem, hogy minden érzékszervét megnyitja, és hogy igen, a mindfulnessre visszatérve, hogy ezt a hasonlatot hadd mondjam, ott van egy ilyen, ez az ilyen alapgyakorlat, hogy fogunk egy kis mazsolát, azt rátesszük a tenyerünkre. És ha igazán odafigyelünk rá, érezzük a súlyát. És utána, hogyha így megfogjuk súlyát és a hőfokát, utána így megfogjuk, ugye látjuk az átlátszóságát, az, hogy hol kapcsolódott a szárhoz, utána megnyomjuk, hogy milyen hangja van. És akkor a szánkhoz vesszük, érezzük akár a keménységét, bevesszük, akkor olyan, mint egy kicsit ilyen kiköpött rágó gumi, de még mindig semmi érzék ez nincs, talán egy kicsit, meg is szagoljuk, ilyen boros hordó illata van, és ezután, amikor ráharapunk, olyan, hogy szinte az agyunkig fut, annak az egyszem kis mazsolának az íze, mert annyira előkészítettük rá az érzékszerveinket. Ehhez képest a rohanó ember ugyanezt hogy cselekszi, most egy fiktív példát véve, mondjuk vezetek a kocsiba, közbe kihangosítva telefonálok, egy marék mazsolát beveszek a számba, közbe figyelem a közlekedést, semmit nem vettem abból az ízorgiából, ami mondjuk éppen lezajlik az érzékszerveim miatt. Észre se vettem szegény kis mazsolát. Szóval, hogy valahol nekem ez a véleményem, hogy jobban, tehát érzékenyebbek, jobban van idejük, és tehát, hogy jobban keresik is az ilyenfajta múzsákat, ihleteket, érzékszervi gyönyöröket. És nyilván, hogyha ennyire beleeresztem magam, tehát most ugyanígy hadd mondjak megint egy evés példát, ha én ennyire megvizsgálok mondjuk egy ételt, akkor egyre jobban megkívánom.
Na, ezt akartam mondani, hogy ezt meg kell mindenkinek tanulni.
Igen,
tök jó lenne mindenkinek meg. Arra gondolok, hogy én például nagyon szeretem mondjuk a kemencében sült csülköt, de nyilván nem eszek állandóan azt, mert azért vigyázok a csodálatos alakomra, de tudom azt, hogy hétvégén majd, amikor megyünk az étterembe, én már tudom, hogy azt fogok kérni, mert ez olyankor lehet bűnözni, nagy ritkán, és napokig már mindig eszembe jut, és vizualizálom, és amikor tényleg ott van, akkor az óriási élményt jelent, hogy akkor ez most lehet, hogy annyira nem is jó, mint amennyire én azt beleképzelem, de hogy a...
De várni
mekkorát
jó.
Nyeltem már most.
Igen, bocsánat. Csak annyit hadd vágjak közbe, hogy ez jó, mert pontosan nekünk embereknek ilyen alapműködésünk, hogy a túl kevés és a túl sok semmiből nem elég. Tehát, hogyha az érzékszerveinket túlingereljük, eltompulnak. Ha minden nap ezt tennéd, nem tudnál neki örülni. Tehát benne van a várakozás öröme, és ezért is tudjuk megbecsülni ilyen szempontból.
És a művészek mégis... gyakran ebben a hibába esnek, hogy lefestik az egyik múzsát, és még mi mindent csinálnak
meg
vele.
Meg se száradt, már
jön a másik, és vele, és egy ördögi kör, és aztán végig lehet, hogy öngyilkos lesz, és az ember csak csodálkozik, hogy tulajdonképpen mi a fene történt.
Igen, valószínűleg ez pontosan, amit ilyen nagyon jól leírtál, hogy ameddig tényleg mondjuk így bevonódik teljesen, vágyakozik, és mondjuk még váltakoztat is, addig sincs akkora baj, de amikor már tényleg futószalagon futnak szegény múzsák, és ez még nyilván mindenféle tudatmódosító dolgokkal megspékelve, amik még jobban ilyen értelemben egy... Uh-huh. Van, akinek segíti, van, aki például ugye egyáltalán nem, vagy legalábbis azt mondja, hogy csak józanodás után hajlandó alkotni. Tehát, hogy lehet ilyen szem, tehát, hogy valószínűleg itt, amikor már tényleg két végéről égetik, és nyilván ez, és erre sajnos biztos, hogy nem most fogok tudni választ adni, de hogy igen, ez az idegrendszeri érzékenység, hogy ez hogyan tud, és ez is nyilván egy olyan dolog, hogy az, ami valószínűleg így a művészetbe beránt, csak hogy mennyire tud valaki talpon maradni, vagy pedig tényleg ez az idői korlátok hiánya egyfajta ilyen szétcsúszást, és hogy nincsenek határidők, mert hogy azért ezt hadd tegyem hozzá, hogy érdekes dolog ugye a munka. Mert ők egy teljesen másfajta, jellemzően, tehát általában akinek főfoglalkozású, vagy legalábbis domináns foglalkozása az alkotás, hogy mi foglalkozunk ugye pszichológiában például azzal, mondjuk a munkának az értékével az életünkbe. És biztos vagyok benne, most kimennénk itt az utcára, és megkérdeznénk, hogy miért dolgozik. Tehát az emberek 99%-ának az lenne az első válasz, hogy hülye kérdés pénzért. És amikor viszont elveszítjük, és amikor megszűnik az adott munkahely, akkor veszük észre, hogy a munka ad egy idő és struktúráltságot, ad sikerélményt, ad szociális, tehát, hogy ad egy társas közeget, azt, hogy célokat, önkontrollt ilyen szempontból, és mivel nekik, tehát, hogy általánosságban nem ennyire szigorú a keret, ezért könnyebb ilyen értelemben a szétcsúszás is, mondom az idegrend, vagy tehát ez a fajta ilyen érzékenység, nem is jó szó erre az idegrendszeri, de hát nyilván összefügg, tehát a személyiség az azért a temperamentum idegrendszernek a meghatározottságában van jelen, tehát hogy nyilván azért egyfajta hajlam nem csak a művészetre van.
Valószínű valamit tudhatnak a költők, amikor egy ilyen verset írnak, mint Paul Geraldi, ugyanis, ahogy már szóba kerültek, a múzsák köré sereglenek, és minősíthetjük a kedves költőt, aki él a lehetőséggel, vagy nem él a lehetőséggel, de mint már beszéltünk róla, többnyire él. Szóval a téma az a múzsák, mégpedig, vagy csinszkáknak is hívhatnánk őket, akik ott legyeskednek az alkotók, a híres neves alkotók körül, magyar költők körül is ott legyeskedtek a múzsák.
Szegény lédák meg leminősülnek, ugye?
Igen, tehát, igen. De mit akarnak a múzsák? Ez lenne a második kérdésem, hogy miközben van róla sejtésem, de hogy valamiért a költők és művészek alkotásaival ők kapcsolatba kerülnek, és ezáltal mindjárt az alkotóval is szoros kapcsolatba szeretnének kerülni. Őket mi mozgatja?
Jaj, de jó kérdés. Igen, tehát egyrészt azt gondolom nyilván a halhatatlanságnak az íze, ugye? Tehát azt, hogy hozzájuk írjanak ilyet. Mondom, sokszor ugye a férfiakat úgy nevelik, ugye, hogy ne sírj katona dolog, stb. Tehát, hogy sokszor a nők problémája, ugye, mint látjuk, hogy a férfiak nem tudják úgy kifejezni magukat. Tehát, hogy verbálisan, úgymond, nem is, verbálisan és érzelmileg nem annyira nyílnak meg. A költők pedig igen. Tehát mondom, ennek lehet egy olyan is, hogy de szép lelke van, meg hát nyilván megjelenik a múzsáknak az a kis narcisztikus aspektusa is, hogy rólam is ír ilyen szépet, majd én leszek az, aki az ország irigyel, a világ irigyel, vagy pedig fennmarad akár évszázadokon keresztül.
Akinek a következő kötetét fogja ajánlani.
Így van, dedikálva, így van. És tehát azt gondolom, hogy ez is benne van, és ugyanakkor pedig én itt inkább venném a személyiséget, hogy, és most akkor felejtsük el, hogy nem biztos, hogy minden múzsa annyira narcisztikus, vagy öncélú, de hogy pont ezt szoktam mondani, mennyire nehéz, és most itt egy kicsit hadd kössem össze a mai világunk társkeresési főbb felületeit, hogy milyen nehéz ma ezekkel a húzigatós alkalmazásokkal ismerkedni egy-egy pillanatfelvétel alapján, és erre szoktam azt mondani, ugye, hogyha itt időskori szerelme faludít mondjuk tehát most nem tudom mennyire, de szerintem ez nem egy olyan, tehát hogyha Tinderen látja, nagy valószínűséggel balra húzta volna. Sőt, vagy akár be se teszi azt a kategóriát, ugye, tehát viszont pontosan ez az, ami nekem azt fejezi ki, hogy a szerelmeink mennyire nem külsőségek alapján választódnak ki. Tehát, hogy soha nem csak kezekbe, lábakba, mellekbe, szemekbe szeretünk bele, hanem a globálisan az egész személyiségünk, az, ami a másiknak megihlet, és erről így két példát hozva, tehát az egyik az az, hogy szinte, tehát, hogy szerintem a hallgatókat egy kicsit szintén bekapcsolva a mi beszélgetésünkbe, ilyen értem, vagy megszólítva, hogy biztos mindenki volt úgy, hogy egy olyan személybe lett szerelmes, aki homlok egyenest az ő ideáljával ellentétes. Tehát így megálmodjuk a prototipikus királyfit, és aztán beleszeretünk egy teljesen másba, viszont az lesz életünk nagy szerelme, szenvedélye, stb. A másik része pedig szerintem most itt elsősorban a lányokhoz szólva, nem azért, mert a fiúkat kirekeszteném, hanem bevallom, hogy ezt még nem vizsgáltam, nem kérdeztem, de hogy szinte, tehát a lányoknak azt gondolom, hogy vannak olyan korszakaik, amikor így már meghalt híres emberekbe szeretnek bele. Tehát hogyne, én például persze. Adiba voltam fülig szerelmes, persze. Tehát én ilyen Adi bűvöletbe voltam, és bele tudtam fájni, hogy már...
József Attilában mai napig nagyon sokan szerelmesek.
Igen. Tehát, és ez is azt mutatja, tehát egyrészt, hogy szerelemképesek, tehát, hogy már mint úgy, hogy mint felület, és azt, hogy mennyire mi emberek azért szép dolog a külcsín, de hogy azért igazából a másiknak így a személyiség találkozása, és hogy mielőtt még itt nagyon repikébe fulladnánk, azért azt hozzáteszem, azt nem bírom kihagyni, amikor így a szerelemnek a különböző elméleteit vesszük, hogy szkeptikus klinikusok szerint, hogy mi a szerelem, a patológiák tökéletes illeszkedése. Oh. Tehát amikor valószínűleg a mi fájdalmunkra rárezeg, ugye, az adott költő vagy író, tehát valószínűleg az, ami megfog minket, még ha ennyire sarkosan nem is fogalmaznék, de azt gondolom, hogy pontosan az, hogy az életről szól, és hogy azokat az ilyen húrokat pendíti meg lelki szinten, amiket én is megélek, és ettől már úgy érzem, hogy megértene engem, szinte azt fejezi ki, amit én érzek, és valójában itt meg oda szintén egy ilyen sarkos pszichológiai elméletre jutottunk, hogy a hasonló a hasonlónak körül, vagy ellentétek vonzák egymást, és azt gondolom, hogy ez is inkább előbbire erősít rá, hogy mennyire megér, teljesen egyek vagyunk, amire vágyunk.
Eszembe jutott arról, amit mondtál mégpedig, hogy a férfiak nehezen tudnak megfogalmazni érzéseket. Eszembe jutott egy reality sorozat, ami megy valamelyik előfizetős ilyen szolgáltatónál, ahol férfiak, nők úgy ismerkednek, hogy ilyen kapszulákban vannak, hogy nem is találkoznak, csak beszélgetnek nem tudom hány napig vagy hétig, és így alakítanak ki szerelmet, hogy nem is látták soha, és meg is kéri a másik kezét, és azt követően találkoznak csak össze, és a műsor mutatja végig, hogy aztán ebből mennyi fog megvalósulni. És egyébként egészen sok, tehát azt hiszem a többsége az valóban elmennek az esküvőig is. Hát igen, ennyit számít a lélek, meg az, hogy a férfiak is rá vannak kényszerítve, hogy beszélgessenek.
Igen, igen, és hát nem véletlenül ez az ikerszelfünket keressük meg ajaj, hogy is most hirtelen akartam mondani. Ugye, amikor tehát ez a fajta ilyen eleve elrendeltetés, hogy másikat, most erről sajnos nem jut eszembe ez a kifejezés, de hogy igen, tehát ez a pont, én rokon lelkek vagyunk, és ennek a végre valaki megért. Mert hogy ilyen szempontból azért azt is keressük, akivel tényleg így össze tudunk hangolódni. Egyébként azt hadd tegyem hozzá, hogy ez egy kicsit annyiból azért veszélyes. Most nem tudom, nem ismerem ezt a realityt elnézést, de hogy van-e hozzá fénykép, vagy nincs. Tehát gondolom nincs. Én pont az benne a játék, hogy nem. De hogy ez megint nekem egy kicsit ugye azért a Tinderre hajaz, hogy akár mennyi ideig beszélgetünk valakivel, anélkül, hogy egy első randi lebonyolódna, hogy azért azt szoktam mondani, hogy az se jó, ha túl hamar, mert akkor tényleg egy ilyen futószalag, next one please, lesz belőle, és csalódás, mert tényleg itt már nem ismerkedünk, hanem castingolunk, tehát ez igen. A 4-kor, 5-kor, 6-kor van egy kávézásom, de az se jó, ha túl sokáig. Azért, mert egyre inkább ugye minden jó beszélgetés, mindig megbizonyosodom arról, hogy de mennyire nekem teremtették, és egyre jobban kiszínezem. Egyre inkább már olyan tulajdonságokat tulajdonítok neki, ami bennem van, amit én szeretnék, és nem pedig belőle fakad, és ebből bazi nagy csalódások tudnak lenni, hogy ilyen köznyelvűen fogalmazzak. Tehát pontosan az, hogy már így beleálmodok olyan tulajdonságokat, amik nem a sajátjai. Tehát erre volt az egyik ilyen angol nyelvű cikk szellemesen megfogalmazta, hogy helyenként már olyan tulajdonságokat így montírozok össze, ami pedig nem is tudnának egymás mellett lépni. Létezni, tehát olyan ellentétesek, kicsit olyan, hogy mondjuk nő van, hal van, akkor sellőnek is lennie kell, és már szinte azt várom, hogy a kávézóba egy sellő csörögjön ott a bárpulton. Tehát, hogy tényleg vannak olyan hogy mondjam, tehát ilyen...
Kombinációk.
Igen, tehát olyan szinten így ellentétes és ilyen taszító két végpont tulajdonságok, amik azért nem feltétlenül egyeztethetőek össze. Valószínűleg én is valami hasonló Don Quixote harcot vívtam itt, hogy nagyon pozitív érzelmes, nagyon negatív, és hogy azért, de hát azért én csak megtaláltam.
Hát ezt. Oltári szerencse. Na jól van, beszélgettünk rólad, a kamaszkorodról, azról, hogy mit hozott neked ez a vers, beszélgettünk kicsit Geraldiról, meg a költők és múzsáik működéséről és lelki világáról, úgyhogy én teljes mértékig elégedett vagyok ezzel a beszélgetéssel, amit az elmúlt órában veled folytattam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
Én is köszönöm, és ráadásul még egy kicsit azt a fajta szenvedése. Ugye milyen érdekes a kifejezés, hogy szenvedés és szenvedély, ugye az angol passionben milyen gyönyörűen egy kifejezés van rá. Tehát, hogy azt a szenvedélyemet is belecsempészhettem, ugye, ami pedig a munka része, és ami pedig hát a költőknek is egyfajta ilyen értelembe vett elhivatottság, és hogy tényleg nagyon-nagyon szeretek, ahogy elkezdtem is, tehát szexuálpszichológus lenni, és örülök neki, hogy független attól, hogy ekkor én még ebből semmit nem sejtettem, de mondom most, egy ilyen, nekem egy ilyen fantasztikus élmény volt ezt megtalálni, újraolvasni, és valahol tényleg azt mondani, hogy most pont itt vagyok.
Ki tudja, lehet, hogy épp ez a vers indított el a pályán.
Elképzelhető. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Minden péntek este 9 és 10 között vágott verzióban a Rádiókafén hallhatjátok, 10 órakor pedig már vágatlanul a YouTube-on és a Spotify-on találjátok meg. Jövök nem sokára újra. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!